Nádori csabadul. Amiről szinte sose szólt, az a táj volt, ahol született, nem messze az én szülőhelyemtől. Én folyton becsméreltem az itteni vizet, levegőt. Kora tavasszal, mikor még kupacokban áll a hó, de a felázott föld már engedett valamit, és elkezdett párologni. Honvágyam támadt, haza akartam menni. Sosem asszisztált a kitöréseimnél, pedig ő is érzékelte az illatot, amivel a tavasz üzent, s a gajak közt alig látható zöld derengést, ami nem fátyol, nem rügy, nemhogy levélke, mégis jelzi, hogy megindult a munka a földeken, és otthon, a mi vidékünkön, az újszülött fény tavaszi törésében még mindig mutatja a prizma azt a hajdani gyereket, aki ott ugrált, táncolt gond s gondolatok nélkül a tavaszban, aki én voltam, aki ő volt. Egy ilyen késő februári napon Csabadul könyvtárosa hívott meg. Mindjárt futottam Emerenchez. Megkérdeztem, ha elfogadom a meghívást, eljön-e velem? Nem kell meghallgatnia, csak kísérjen el, s míg én tartom az előadást, ő kimehet a temetőbe, vagy megkeresheti a rokonait. Úgy hagyott ott, hogy nem is válaszolt. Bizonyosra vettem, elutasít. Az előadást minden esetre elvállaltam. 8 hét választott el bennünket a kitűzött dátumtól. Egy jó hónap múlva Emerenc szóba hozta az utazást. Megkérdezte, ott kell-e éjszakázni, mert arról szó sem lehet, de ha esetleg reggel megyünk és estére megjövünk, elképzelhető, hogy velem tart. Sutu vállalta a járdaseprést, Adélka a kukázást, ha elviszem, ő jön. Mindig fehér arcára rálehelt egy csepp színt, a szokatlan elhatározás. Arra kért, ha Csabadulon leszünk, ne mondjam meg senkinek, milyen minőségben tartozik hozzám. Felbosszantott ezzel a mondattal, hát kibánik vele úgy, mint egy alkalmazottal. Megkérdeztem, megfelele, ha úgy mutatom be, mint a férjem rokonát. A sajátomnak nem adhatom ki, mert a familiája megcáfol, de egy ismeretlen pestivel kerülhetett atyafiságba. Soha ilyen gúnnyal keveredett elnézéssel nem nézett rám, mint akkor. A gazda el lesz ragadtatva, mondta szárazon. Ne fárassza magát, csak kíváncsi voltam, vállal-e? De hát vállal. Maga igen, mert maga sült bolond, és nincs érzéke semmihez. Mit képzel, mit hisznek? Mi lett belőlem? Király? Már gyermekkoromban is szolgálni adtak. Az én családom nem ábrándozó. Majd közlöm, házfelügyelő vagyok. Az is állás. Akkor már dühös voltam rá. Csapkodtam mérgemben. Felőlem bejelenthet akármit, hogy sintér vagy döbbőr pucoló. Nem lesz ember, aki nem éltányolná, hogy rendben tart egy több emeletes villát, meg számtalan más házat, meg vezeti a háztartásunkat. Főleg a legutolsó tennivalója miatt méltányolják majd, mert bár nem hiszi, éppen amiatt hívott meg engem Csabadul, amit ő olyan semmibe vesz, az írások miatt. És vannak még emberek, és éppen az ő születési helyén, akik nem tartják az írót munkakerülőnek, és nem legyintenek, mint ő, Arany János vagy Petőfi nevére. Nem válaszolt. Nem is említette még egyszer az utat. Az utolsó napig nem tudtam, jön-e hát, nem-e, de nem bolygattam. Féltem, ha erőltetem, végképp itthon marad. Éltünk az előadás előtt, mint addig. Emerenc törölgette a könyvespolcokat, átvette a postát, meghallgatta, ha a rádióban beszéltem, de kommentár nélkül, nem érdekelte. Tudomásul vette, hogy időnként ankétra futunk, értekezletre, valami irodalmi társaság előadására, szabálytalan magyar órára. Látta a könyveken a nevünket. Úgy rakta vissza törölgetés után, mint a gyertyatartót vagy gyufásdobozt. Mindegy volt. Elnézhető fogyatékosság, mint a falánkság vagy az ital. Valami gyerekes ambícióval szerettem volna mégis megnyerni annak a szerintem ellenállhatatlan varázsnak, ami a klasszikus magyar irodalom. Egyszer elszavaltam neki az anyám tyúkját. Gondoltam, ez a vers közel állhat hozzá, hiszen a jószágot szereti. Megállt a keze a portörlővel, rám nézett, csikorogva elnevette magát. Azt mondta, hihetetlen szövegeket tudok. Ej, mi a kő? Mi az, hogy mi a kő? Mi az, hogy kend? Így nem beszél senki. fuldokolva mentem ki a szobából. A kirándulásra egyébként nem jött velem. Mindenki ártatlan volt benne. Sutut aznap a bódé engedély ügyében berendelték a tanácsba, s az indulás előtti este futott át Emerenchez bejelenteni, nem tehet róla, nagyon sajnálja, nem tudja helyettesíteni, kiszámíthatatlan, mikor kerül sorra, és mennyi ideig foglalkoznak vele, ha bemegy. A jelenet, ami köztük lezajlott, brutalitásában szinte érzékeltethetetlen. Emerenc sértései annál vadabbak voltak, minél világosabban felfogta Sutu ártatlanságát. Ha valaki, ő aztán igazán számtalanszor átélte, hogy eltervez valamit a nap egyik vagy másik szakára, aztán az egész felborul, mert valaki valahol másképp intézkedett. Tudta, Sutu épp olyan rab, mint valamennyien. Nem mondhatja, ha egyszer beidézik, hogy más a programja. Nem volt értelme sem a vitatkozásnak, sem hogy össze-vissza sértse Sutut. De megtette. Sutu úgy vonult el, mint Coriolán. Sokáig tartott, míg helyreállt a régi jó viszony. Emerenc indulásom hajnalán sétáltatta meg az álmos Violát. Nem reggel, mint máskor. Reggeltől fogva nem ment el mellőlem, míg készülöttem, mindent kifogásolt. A hajamat, a ruhámat, majd szétvetett már az idegesség. Mit szól bele mindenbe, és mit utasítgat, mintha udvari bálba mennék? Nem járt otthon, mondta, míg a hajammal kínozott, 45 óta. Akkor is csak térült, fordult, már amennyire a vonatviszonyok megengedték, meg cserélt némi ennivalót, ezért azért, ellenben 44-ben ott töltött egy hetet. Nem jól mulatott, de hát az ő familiája nem állt akkor csupa vidám emberből. A nagyapa mindig nagy zsarnok volt, az anyja oldaláról való többi családtag is nyugtalankodott a cirkusz miatt eleget. A cirkusz Emerenc szótárában mindig nemzeti kataklizmát jelzett, ez esetben a második világháborút. Minden olyan szituációt, mikor a nők idegesek, kabzsik és hülyék lesznek, a férfiak meg garázdálkodnak és bicskáznak, persze történelmi kulisszák között. Ha Emerencen múlik, becsukja a márciusi ifjakat egy pincébe és kioktatja őket, nincs irodalom, ordítozás, tessék valami hasznos tevékenységet választani. Meg ne halljon forradalmi szöveget, mert elintézi mind a hányat. Ki a kávéházból? Menjenek földmunkát végezni, vagy iparra? Megbízást csak akkor adott, mikor látta a művelődési autót befordulni, s rajta a rápingált helynevet, Nádori Csabadul. Akkor megkért, ha hozzájutok, nézzem már meg, milyen állapotban vannak a családi sírok, s ha lehetséges, a régi házat is, ahol született, Nádori szélén. Ha belefér az időbe, azt is szeretné, ha kimennék a csabaduli állomásra, és végig lépném a rámpát. Ez fontos. A rámpa. Ha lelek családtagot kell lenniük, mert leveleznek Józsi öcsém fiával, nem szeredások, azok nincsenek. Az anyja felőli atyafiak élnek csak a divékek. Nem üzen semmit, én se fecsegjek sokat. Ha kérdik, az igazat mondjam. Megvan, egészséges. Nem ígértem semmit. Mit tudom én, mire jut időm? A találkozókat nem csak az útviszonyok, a helyi események is módosítják. Szinte sosem akkor kezdek, amikorra hívnak, mert várni kell a közönségre, ha meg a könyvtáros ebéddel készült, illetlenség a temetőt kérdezni, de hát, ami tőlem telik, megteszem. Az autó jóval hamarabb jött, értem, mint megbeszéltük. Talán, ha nagyon iparkodom, minden megbízás teljesítése belefér az időbe. Sutu az utolsó pillanatban felbukkant az utcán, záró tüzet nyitott, csúfolta Emerencet, hogy itthon maradt, pedig kicseréltette a pántot az ajtaján. Sejti ő miért? Benne, Sutuban se bízik, azt hitte ezen az egyszem napon, míg mindenki tudja már, hogy engem kísér, betörnek hozzá. S ki tehetné ezt nagyobb valószínűséggel, mint ő, Sutu, aki Violát is elvállalta volna. Pusztulj el, mondta higgadtan Emerenc. Sutu megnémult, de ott maradt. Az átok váratlan volt, s épp olyan igazságtalan, mint az ő gyanúsítása. Így láttam őket egymás mellett, még a kocsiból is. Sutu elgyökkent fejjel bámult Emerencre, mintha karatéztak volna, és az öregasszony ütése olyan rossz helyen találta volna el, hogy képtelen már megmoccanni többé. Visszaszóltam Emerencnek, igyekszem haza, éjfél előtt itthon szeretnék lenni, bár lehet, nem lesz erőm már átmenni hozzá, mert olyan fáradt leszek akkorára, hogy nem tudok majd beszélni. Fáradt? Mitől? Fáradt lesz a sok boldogtalan, aki hallgatja, mire azokat behajszolják a kultúrházba, már túl lesznek étetésen, fejésen, almozáson, 5 millió dolgon, amiről magának fogalma sincs, maga meg csak ül és fecseg össze-vissza. De hogy kezdtem el magyarázni, milyen energiába kerül, mi kánikulában egy szellőztethetetlen, a kinti zaj miatt zárva tartott ablakú teremben órákig koncentrálnom kell. Kértem, induljunk. Kicsit csalódott voltam, azt vártam, Emerenc kivételesen nem piszkál, hanem kér valamit, mondjuk egy gajat az otthoni sövényről, vagy mit tudom én, mit. Én mindig hozok, ha hazamegyek, egy 2 kilós kenyeret. De nem kért semmit. Mikor elindultunk, Viola hanyagul vakkantott, mint aki megnyugtat, nem tart örökké az elválás. Estig igazán kibírjuk mind a ketten. Sima útunk volt, nem álltunk meg sehol. Megszoktam, hogy érkezés előtt nem eszem, majdnem mindig megkínálnak a könyvtárban, s ha bele se kóstolok az ételbe, sértés. Nádori szép falu volt, nem kellett a temető után kérdezősködnöm, ott kezdődött, ahol a helység. Éppen a táblánál. Régi, horpadt sírok tetejéről illatoztak felém a vadvirágok, meg a zsája. Megállítottuk a kocsit. Bementem. Egy ismeretlen nő virágot locsolt a kerítésnél. Elég idős volt ahhoz, hogy hallhatta volna ezt a nevet. Szeredás, vagy Divék. De nem itt született, csak ide jött férjhez. Nem tudott az Ács családjáról. Maga a temető szemmel láthatólag nem működött már. Aki itt porlatt, többnyire jel nélkül maradt halom alatt tette. Elhurcolták, ellopták innen a legtöbb sírkövet, fejfát, vagy ha fontos volt a halott, exhumáltatta a család. Nem volt olyan ápolt nyugvóhely, mint ami mellett az öregasszony hajlongott. Legfeljebb 20. Botorkáltam egy darabig a nyúl lyukak vakont túrások között. Még szívesen is tettem. Van az elhagyott nyári temetőnek valami nem is búsító vonzereje. Hát csak sétáltam a gyomverte egykori sírok között, de nem volt látnivaló. Ahol még kivehettem valami halvány bevésést, nem az a név állt, amit kerestem. Csabadulom viszont azonnal szerencsével jártam. Ahogy a főtéren a kocsiból kiléptem, ott piroslott egy cégtáblán éppen velem szemben Emerenc anyjának családi neve, Divék Csaba, hagyományos és kvarc órák, Divékné, Kapros Ildikó, divatékszer. Fiatal házaspár dolgozott az üzletben. Ha azt képzeltem, szenzációt szerzek azzal, hogy úgy lépek be, hírt hozok Pesten élő rokonukról, Szeredás Emerencről, amennyiben jó helyen járok, és néhai Szeredás Józsefné, Divék Rozália az ő családjukba tartozott, hát tévedtem. Ha nem is érintkeztek vele, tudtak Emerencről. Az órás megkért, okvetlen keressen fel a keresztanyját, aki Divék lány, s a pesti rokonnak édes unokatestvére. Együtt voltak kislányok. Az nagyon örülne nekem, de főleg annak, ha ennyi tengeridő eltelte után megtudhatná, mi történt Emerenc néni lányával, akit azóta se látott, hogy visszavitték a fővárosba. Most nekem kellett nagyon vigyáznom, ki ne derüljön, hogy ismereteim hiányosak, és most hallok először arról, hogy Emerencnek gyereke volt. Tapogatózásomra felidézték az emléket, amit már ők is csak az előttük éltek közvetítésével tudtak, hogy Emerenc a háború utolsó évében egy karonülő kislánnyal jelent meg, aki aztán ott élt vagy egy esztendeig a dédapánál. A családi sírokról nem tudtak a fiatalok, de az órás keresztanyja bizonyosan emlékszik mindenre. A boltból a könyvtárba mentem. Rengeteg idő volt, nemhogy az előadásig, ebédig is. Boldog volt a könyvtáros, hogy programot ajánlok, készséggel elkísért. Az unokanővér a saját házában lakott. Hasonlított Emerenchez, ugyanaz a szikár, magas fajta volt, lépteiben ugyanaz a méltóság, tartás. Éppen csak szemmel láthatólag jól érezte magát öregen is az életben. Jó ízléssel berendezett és az anyagi függetlenséget büszkén érzékeltető otthonába tágas ablakokon zuhogott be a fény. Megkínált süteménnyel a tálcát egy gyönyörű régi kredencből emelte ki, mondta a bútort még Emerenc apja csinálta, aki nem csak ács volt, mint nyilván tudom, hanem műbútorasztalos is. A nagyapa hozatta a kredencet át, amikor a nádoriban alakult TS átvette az ácsműhelyt saját szükségletére. Ő is azt kezdte nyomozni, mire jutott Emerenc a kislánnyal azután, hogy eltűnt a szemük elől. Annak vagy nagyon jó vége lett, vagy nagyon rossz, mert Józsi öccsük fia például sose látta. Nagyapjuk nehézkes ember volt, mesélt az asszony. Míg ettük a vastag, sárga süteményt, és ittuk az örökre ismerős alföldi homoki bort. Soha meg nem értette, hogy gyereklánynak Pesten munkát vállalni nem veszélytelen, s mikor Emerenc megjelent a gyerekkel, azt hitték, agyon csapja. Ha akkor nincs szélütés után, talán meg is teszi, csak hogy nem volt már a régi. Ma persze már nem számít az ilyesmi. Ha nem örül is a család, nem mutatja. A hatóság is, a társadalom is a fiatalt védi. Vehetem észre. Jogos volt az érdeklődésük akkoriban, hogy megtudhassák, ki az apja a gyermeknek, de Emerenc nem mondott semmit. A kislánynak meg az iratait se hozta el. Ha nagyapának nem akkora a tekintélye, és nem ajándékozza folyton hol ezzel, hol azzal a jegyzőt, baj is lesz belőle, de a jegyző elgerebjélte a dolgot. Akadt a Pesten felejtett okmány helyett valami papírja is a kislánynak. Apja úgyis ismeretlen volt. Lett az is divék. A végén a törvényes dédunokáinál is jobban megszokta az öreg, mert hogy a kislánynak nem volt ott sem az anyja, senkie. Hát az öreget szerette meg. Rámászott, ölelte, a vén divék sírva fakadt, mikor Emerenc visszavette tőlük, és holtáig panaszolta, minek is engedte el, mikor olyan nagyon kedves volt. Egyébként bármikor szívesen látják Emerencet, akár egyedül, akár a kislánnyal, aki biztos, hogy asszony már. Nagyapa, sajnos, akár csak az ő szegény férje halott. Divékek már csak ők élnek itt. Szétszóródott a família. Készséges volt a rokon. A rekkenő hőségben is felajánlotta, kivisz a sírokhoz. Az öreg és az ő szülei itt vannak. Az Emerenc családja nádoriban maradt, a lezárt temetőben. Itt egy kicsit halkabban beszélt, zavarban volt. Nem vált senki dicsőségére, hogy a nagyapa, miután kezdettől ellenezte, hogy a lánya szeredásné legyen, bárhogy miért, nem tudta senki, mert amíg a halál el nem vitte, jól keresett az ács, a borzasztó tragédiáról meg végképp nem tehetett. Sem az ácsot, sem az ikreket, sem a lányát nem hozatta a közelébe. Nádoriban rendezték a temetést is, ott nyugszik mindenki szeredás mellett, mintha annak az áldozata volna mind. Persze lehet, mindent rosszul érzékelt, abban az időben gyerek volt még. Olyan is van, hogy valaki éppen azért maradt távol az elköltözött sírjától, mert nagyon is szerette. Aztán rosszul esik látnia. A második férjnek egyébként még nyugvó helye sincs. Nyilván mondta Emerenc, hogy tömegsírba került Galíciában. Minden esetre, ha a pesti rokon intézkedni akarna, ne halogassa. Tavaly óta nádori és csabadul törvényhatósági tekintetben egyesültek egymással. Hamarosan felszántják az öreg temetőt, ahol egyébként nem tudja megmondani, merre nyugosznak. Szeredásék, mert gyerekkora óta nem járt benne, de az itt nyugvó divékek és koprók sírját megtekinthetjük. Ő divéklány, de koprónő lett. Miután még mindig belefért az időbe, meg is néztem az ízléses obeliszket. Gránitból volt. Rajta, ahogy illik, a nevek felett Babilon vizei, a fűzfák és a gajakra akasztott hegedűk. A rokon meg is ajándékozott. Adott két fényképet. Sokáig kereste, míg előkerült valami fiókból. Emerenc anyja valóban szép menyasszony volt, de az igazi döbbenetet nem ez a kép keltette bennem, hanem az ős régi hullámosra nyesett peremű amatőrkép, amelyen Emerenc látszott. Karján egy gyermekkel. Rossz volt a megvilágítás, csak a kislány látszott élesen. Emerenc fejét akkor is kendőt akarta, de öltözéke valamivel targább volt. Nem is nagyon illett rá, nyilván valamilyen munkahelyén örökölte. Lényegileg nem változott az arca, csak a szemében volt malícia helyett valami kedves derű. A divékek és koprók egyébként mind eljöttek az előadásomra. Eredetileg nyilván eszébe se volt senkinek, de így illett, ha már levizeteltem náluk. Ritka kevesen voltak a találkozón. A jelenlevők az érdeklődés minden jelenélkül hallgattak. Mindenkinek melege volt. Én, míg mondtam a százszor elmondott szöveget, azon tűnődtem. Hová tűnhetett Emerenc karjáról a gyermek? Visszafelé indulóban nem felejtettem el megkérni a könyvtárost, kerüljünk egyet az állomás felé. Ha csodálkozott is, nem mutatta. Végig léptem a rámpát, ahogy Emerenc kívánta. Olyan volt, mint bárhol. Magas, betoncsíkos, elhagyatott. Visszafelé Nádoriban a sofőr megállt Emerenc hajdani otthonánál. Kiderült, ma is úgy emlegetik, a Szeredás ház. Jól látszott, mert épp csak ereszkedett még az alkony. Egyike volt azoknak a valószínűtlen nyári estéknek, amikor a nap nem lassanként vonja be sugarait, hanem egyszer csak nincs sehol. A szürkeség mögött meg mindenféle sáv izzik, narancs, meg kék, meg ibolya. Megleltük a hajdani színteret, s olyan volt, amilyennek Emerenc elmesélte. Úgy festett a frontális rész, az oldalfalak, akkora volt a kerülete, a magassága, Emerenc nem bővített, nem szűkített semmit, ami még meglepőbb, az arányokra is helyesen emlékezett. Nem álmodott mesekastélyt a szépséges valamikori otthon helyett. Elég szép volt az úgy is, ahogy Szeredás József megépítette. A házat nem szeretettel, szerelemmel tervezték. Úgy hatott, mint egy örök időkre érvényes vallomás. A hajdani műhely helyén most is műhely volt, de villanyfűrész állt benne, nagy, láncon tartott kutyák ugattak rám. Megvolt a kiskert, a rózsák fává öregedtek. Valaki a platánok mellé ültetett egy pár juhart, megnőtt közben a diófa is, ágán hinta lengett, alatta gyerekek játszottak. Nem leltem meg a szérűt, kukoricatábla volt helyette, bő termésig érkezett. Álltam, néztem, hogy állnak katonás sorokban, és törtem a fejemet, hogy milyen lehet a föld emlékezete, amikor annyi vért és halottat és betemetett álmot kudarcot takar. Hogy bír teremni ilyen emlékekkel? Vagy éppen azért? Az üzemvezető fiatal férfi volt. Látta, hogy megállítom a kocsit, hogy kiszállok. Azt hitte, kommondorkölykökért jövök, mert azt árult, de mondtam neki, van kutyám. Csak az épületet bámulom, mert itt élt valaha valaki, akivel én egy utcában lakom. Azonnal nem érdekeltem. Mihelyt kiderült, nem kommondor kell nekem. Haboztam, kérjek-e tőle Emerencnek a régi fáról egy szál rózsát. Aztán mégse tettem. Mit tudom én, micsoda Emerenc emlékkútjának mérő onnya, mikor mostanáig az se közölte, hogy gyereke van, vagy legalábbis volt. Itt élete valamikori letagadhatatlan és igazolható színterén megpróbáltam berajzolni a tudatomba Emerenc létének reális koordinátáit. De itt se sikerült. Itt már nem volt itthon, ott még nem, ahol most élt. Azaz, ha igen, olyan körülmények között, hogy azt az otthont elzárta a világtól. Ebben a fényevesztett, csak az alkont színesítő sávok közt kéklő estében az az egyetlen tény volt világos, a falu eltűnt számára. Emerenc eljutott a városba. Az be is fogadta. Ő viszont nem fogadta el a várost, hisz egyetlen reális közege egy csukott ajtó mögött volna érzékelhető, ha megmutatná valaha. De nincs szándékában. Visszaültem a kocsiba, nem téptem le emlékül még egy bokorlevelet sem. Indultunk haza. Tudtam, nem fog otthon várni, annál gőgösebb, inkább sose hallja meg, mi van meg még élete hajdani elemeiből, sem hogy megmutassa, érdekli. Beköszöntem a férjemnek, aki közölte, pazar ünnepi ebédet fogyasztottak Violával, aztán átmentem az öregasszonyhoz, a kutya rohant elém a kertkapuhoz az előtérből. Emerenc fel sem állt, ott levegőzött a szennyes padon. Gondoltam, várj csak szépen, mindjárt lecsap az atombomba. Azért sejtheted, hogy szó közt csak előbukkan egy-néhány olyan részlet az életed eseményei közül, amit elfelejtettél ismertetni. Először beszámoltam az órás műhelyről, aztán mélyebbre haladtam a szondával. Ecseteltem, milyen kellemes körülmények között él az unokatestvére, meg hogy a nagyapa bizony kemény ember lehetett. Miért a holtakat bünteti? Elég szerencsétlenek voltak azok úgy is. Meg nem is követhető az eszejárása, miért engedte elpusztulni a sírokat, olyan illetlen az ilyesmi. Emerenc messze nézett, mint aki valami olyat lát a homályban, ami nem rám tartozik. Engem meg hirtelen, mint a hullám öntött el a szégyen. Hát mit tolakodom én az ő magánügyei szférájába? Mit várnék el tőle? Vallomást? Ennyi év alatt egy centivel nem engedett közelebb magához. Csak nem azt kívánnám, hogy beszámoljon a házasságon kívül született gyerekéről, ami annak idején nyilván csak bajt hozott rá, és megaláztatást. Kivéthetetlen gondokat. Hát perverz vagyok én, szadista. Azt reméltem, dicsekedni fog valamivel, ami az ő hajdani észjárása szerint letagadni való. Emerenc hátat fordított a kertnek, s attól fogva már csak engem nézett, míg Viola fejét a térdéhez szorította. Nevetséges leírnom. De úgy éreztem, a kutya mindig tudott Emerenc lányáról, mert neki mindent elmondott az öregasszony, amire én voltam kíváncsi. Mondtam már magának, kezdte társalgási hangon, már rég együtt a rávaló, de úgy döntöttem, megvárom a kriptával a saját halálomat, akkor Józsi öcsém fia lebonyolít mindent. Nem gyűlölöm én a nagyapámat, olyan volt, amilyen, féltékeny, rideg. Sose bocsátotta meg az apámnak, hogy elvitte mellőle az anyámat. Engem se szeretett. Ezt nem rovom fel neki, de amit a holtnak a halál kiparancsol, az mégiscsak jár. Én valamennyit felhozatom, olyan kriptánk lesz, meglátja, hogy olyan még nem épült Budapesten, majd magának valamelyik festő vagy szobrász barátja, aszerint, ahogy diktálom, lerajzolja. Nem jutott volna ez idáig, mert félt volna nagyapám, hogy csabadulon kibeszélik őket, de nyakukra vittem a kislányt, és az öreg okos volt, mint az ördög. Tudta, úgyis megvan a szégyen, és azzal üt a legnagyobbat rajtam, ha fütyül a sírokra. Hát hagyta a fejfákat elrohadni. Én meg Pesten éltem, nem tudtam kijárni a temetőbe. Na, hál' Istennek, ő hozta szóba, akkor odaadhatom a fényképeket. Sokáig nézte mind a kettőt. Arcán nem volt indulat. Azt képzeltem, talán meghatódik, vagy elpirul. Bár igazán nem tudom, miért hittem így. Felőlem lehetett neki oda benne egy albumnyi képe a gyerekről. Mit tudtam én Emerenc tiltott városának tárgyairól? Nem úgy nézett a képre, mint egy anya. Legkevésbé, mint egy megrendült anya, akinek múltja most bukik elő, hanem mint egy katona, aki megszokta, hogy mindig ő győz a csatában. Ez Évike, magyarázta. Őt vártam a múltkor, ő él Amerikában, küldi nekem a pénzt. A csomagokat is küldi, amikből ennek-annak juttatok, amiből maga szokta megkapni a hiába valóságokat, a festéket, a krémet. Ilyen volt, mikor hazahoztam Csabadúrról Pestre. De most már látni sem akarom semmelyik arcát, mert nem jött el, mikorra rendeltem. Ha én hívom, már pedig a múltkor hívtam, akkor neki el kell jönnie, ha a világ szétrobban is, mert ha én nem vagyok, a falon verik szét a fejét, vagy viszik a gázba. Felintolta a képet, mint aki jelzi, nem tart rá igényt. Azt hiszi, egyszerű volt. Érződött, hogy most sem könnyű neki erről beszélnie. Addig tisztelt engem mindenki, fogalom voltam én. Szeredás Emerenc, aki tiszta, rendes, józan életű, aki a maga kárán megtanulta, milyenek a férfiak, és mikor elment az az ember, Később meg elszökött a borbélya pénzével, meg mindazzal, ami kis értéket az évek során szerzett, nem ivott lugot, hanem megrázta magát, mintha mindez nem is vele történt volna meg, és kimondta, ő többé nem lesz senki jegyese, férfit sem enged a közelébe, tegyenek bolondá, meg fosszanak ki csak mást. Nem nyúlt én hozzám senki soha. Hát mit gondol, milyen kellemes volt beállítani nagyapámhoz karomon a gyerekkel, hogy ez itt az enyém, és étessék már háború végéig, mert én nem tudom ellátni Pesten. Időm sincs, hogy ajnározzam. Itt majd ellődörög. Nem tehetek róla, hogy valami gazember így kibabrált velem, és most itt ez a lány. Pesten nem tarthattam, veszélyes volt. Bezárni meg nem lehetett. Egy gyereknek mozgás kell, levegő. A bokrok zizegtek. Viola elaludt. A feje az emerenc cipőjén. Hát emlékszik még a törvényekre, nem? Az öregek ciánt ittak. A fiatalok megvették a menekülést, de nem vághattak neki a hegyi útnak gyalogosan, négy kézláb egy csecsemővel. Azt ideadták nekem. Grossmanné tudta, ki nekem Évi. Mi vagyok én Évinek? A kislány sírt, akárki közeledett felé, és az anyja karjából is az enyémbe kívánkozott vissza. Nem minden német volt haramia. Ez a villa egy német gyárosé volt. Azt szerezte Grossmannéknak az embercsempészt. Azt szegődtetett el engem is ide házfelügyelőnek, és bízott rám mindent, mielőtt visszament volna a hazájába. Megegyeztünk. Én beálltam a villába. A fiatal Grossmannék nekivágtak a határnak. Én meg elvittem a kislányt falura. Okosabb volt, ha azt hiszik, eltűnt az is a szüleivel együtt. Hogy én aztán mit kaptam, mikor megérkeztem, azt ne kérdezze. Mert az nem volt közönséges. Azt hittem, nem tudok többé járni. Na verjen, rúgjon, mondtam nagyapámnak. Mondjon el mindennek, csak a kislányt hagyja békén. A Grossmannéktól kapott pénzt meg ékszert odaadtam a gyerektartás díjába. Azt hitte, raboltam is a háború zűrzavarban, hogy Grossmannékat raboltam ki, mert nem volt kevés, amit vittem. Elvette, ne féljen. El is látták tisztességesen belőle a kislányt egy jó évig. Akkor hazajöttek Grossmannék, érte mehettem. Kezdték volna azok szegények újra az életet, aztán mégiscsak visszamentek idegenbe, és amíjük még megvolt, meg a szobabútort, amit már ide mentettem a villába, nekem adták hálából. Aztán eltűntek megint. Féltek itt maradni, mert kezdte már Rákosi a cirkuszt előről. Járt a rámpán? Mondtam, igen. Szerettem volna, ha megnézi, mert én gyakran látom álmomban. És mindig olyan, mint utolszor, amikor a jószág levetette magát a vagomból utánam. Volt egy üszőnk, egy zsemje színű. Azt Borjú korától én neveltem, és a két kicsi mellett az volt a harmadik gyermek az én szememben. Ugyanolyan sejemszőre volt, mint az ikrek haja. Az orra rózsaszín, puha, és tejszaga volt, akár a testvéreinek. Nevettek miatta, mert járt utánam, de aztán el kellett adni. Engem bezártak a padlásra, elvették alulam a létrát, hogy ne tudjak utána futni. Alun akkor még nem volt szokás a hisztéria. Jót húztak a gyerekre, megmondták, mit tegyen, ha még mindig nem értette, fejbe verték. Lehet, hogy most másképp van. Ott is megengednek mindent, nem tudom. Engem minden esetre fejbe vertek. Az ajtót is rám csukták, mégis lejutottam. Tudtam, hogy ha eladták az üszőt, vasúton viszik el. Hát futottam a rámpához. De mire odaértem már, betuszkolták a többi gazda eladott jószága mellé a vagomba. Bőgött odafenn. Én meg ordítottam a nevét. Még nem húzták rá az ajtót, az meg leugrott a szavamra a magasból. Buta a gyermek. Nem tudtam, mit teszek azzal, ha hívom. Mind a két melső lábát eltörte, mert arra zuhant. Hívták a cigány, csapja főbe, Átkozódott a nagyapám, bár inkább én halnék meg, nem az értékes jószág, az ilyen mi haszna, semmire kellő. Levágták és kimérték. Végig nézették velem, ahogy megölik és feldarabolják. Mit éreztem, ne kérdezze. Csak tanulja meg. Ne szeressen senkit halálból, mert rajta veszít. Ha nem tüstént, hát később. Legjobb, ha sose szeret senkit, mert akkor senkiét nem tudják letaglózni, és maga sem ugrik ki semmiféle vagomból. Na, menjen haza, most már mindketten eleget beszéltünk. Pillett a jószág is, vigye haza Violát. Viola. Az üszőt hívtuk Violának otthon. Még anyám nevezte el. Induljanak már, álmos ez a kutya. A kutya. Nem én, aki egész nap műben voltam, nem ő, aki lótott, futott, takarított, sepert, a múlhatatlan imágó Viola a rámpán vagy a mi utcánkban kutyaképében. Hazamentem, ahogy kívánta. Azt éreztem, ő kíván egyedül maradni azzal, amit én felidéztem. Most nyilván minden egyszerre van jelen körülötte. Grossmannék és a gyáros, aki nem volt rossz ember, az üres villa, amiben eleinte egyes egyedül él, aztán folyton változó lakókkal. Először németek áradnak bele, aztán magyar katonák, azok eltűnnek, jönnek a nyilasok, elmennek a nyilasok, beköltöznek az oroszok. Emerenc főz nekik, most nekik, a ház állami tulajdonba kerül. Örök lakásos villa alakul belőle, amit már én is ismerek. És mindezek között, alatt, mögött, ott az alapsérülés. A pék, akit széttéptek. A borbé, aki gazember. A Grossmann évike keltette szégyen Csabadulon. Az üsző, a kilincsre akasztott macska, meg a nagy szerelem. Vajon a macskát is úgy nevezte? Viola.